Sziasztok, ez itt a Nők az úton, útravaló podcast minden csütörtökön Csorba Anitával és Szlavkai Évával. Hallgathatsz minket Spotify-on, Apple Podcaston, Google Podcaston, YouTube-on, illetve mindent megtudhatsz a témáinkról, vendégeinkről, rólunk a nőkazúton.hu weboldalon, valamint közösségi csatornáinkon.
Tarts velünk az úton ma is, és vigyél el magaddal az adásból néhány útravaló gondolatot.
Végigjárom az országokat, most 138-nál tartok. Így kezdődik Kis György Éva Travellina, utazó blogger weboldala, ahol utazási élményeiről mesél már nagyon régóta. És nem csak a blogján, valamint neves magazinokban osztja meg gondosan összeállított, nagyon alapos és tartalmas történeteit, élményeit, végtelenül hasznos útleírásait, hanem a Világutazó kézikönyve című kötetben is, illetve most itt a Nők az úton podcast adásban. Üdvözlünk, Éva, szia!
Sziasztok!
Szia! Azt írtad az Ékreatívam könyvemhez, hogy az utazás sokkal elfogadóbbá tesz, és ha van valami, ami fejleszteni tudja a talpraesettséget, akkor ez az. Sokkal gyakrabban kerül az ember váratlan helyzetekbe, mint az itthoni hétköznapok során. Mi volt a legemlékezetesebb váratlan helyzet az utazásait során, ami egyből eszedbe jut?
Hát még egészen zöldfülő utazó koromban történt, még nagyon kis kezdő voltam, szóval most már könnyebben kezelnék ilyen helyzeteket, de az történt, hogy becsatlakoztam egy csoporthoz, akkor még nem utaztam ennyit egyedül, és befizettem egy ilyen csoportos útra, viszont nem értem el a csoportot, mert hóvihar volt New Yorkban, akkor kint ösztöndíjasként, és akkor el kellett döntenem, hogy másnap repülőkkel azért utaltam a lába, vagy sem, úgyhogy tudom, hogy a csoport pedig el fog menni a találkozópontról. És akkor úgy voltam vele, hogy kisebbet veszek, ha mégis elrepülök, és akkor így megérkeztem Guatemalába, egy Antigua városába, úgyhogy a csoport már elment, és fogalom sem volt mindenre. És arra kellett hagyatkoznom, hogy a szállodába, ahol ugye eredetileg találkoztunk volna, ott majd fogja tudni a recepciós, hogy merre mennek, és tényleg tudtak. És gyakorlatilag így kézről kézre adtak engem az emberek, és mindenkinek mondtam, hogy egy ilyen nagy zöld buszt keresek. És körülbelül másfél nap alatt utoléltem a csoportot, hát meg voltak lepődve ők is, de én is, hogy sikerült.
Igen, nem adtad fel, meg ráadásul nem arról van szó, hogy most nem tudom, Budaörsre kellett átfutni, mert lecsúsztál valami sétáról, és akkor gyorsan utána futottál, hanem itt azért egy másik földrészre utaztál át, egy tök idegen helyszínre.
Igen,
mit adott az utazás?
Nem akartam vetni hagyni a befizetett pénzt.
Hát mondjuk, igen, nagy motivációs tényező, hogyha már így alakult. Mit ad neked az utazás? Mert hát azért 138 ország, 138 gombócból, palacsintából és minden egyéb dologból, sok hát még országból.
Hát én úgy érzem, hogy amit így idézszerűbb, hogy egyrészt az ember ilyen talpraesettebb lesz, szóval hogyha így folyamatosan ki vagy téve napi szinten annak, hogy így meg kell oldani ilyen váratlan helyzeteket, akkor így itthon se esik annyira kétségbe az ember, amikor valamilyen adódik. Meg nagyon fontos szerintem az is, hogy így az ember elfogadóbb sokak felé, szóval hogyha így látja az ember, hogy milyen jók az emberek itt is, meg ott is, meg nem függ attól, hogy milyen a bőrszíne, vagy a szexuális beállítottsága, vagy az akármilyen, akkor elég nehéz egyes népcsoportokat nem szeretni, hogyha ugye jó a tapasztalat mindenkivel. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez az elfogadás, meg a talpraesettség, ami nagyon jó, meg ami nekem még érdekes, hogy mint egy kicsit más ember lennék, amikor utazom, szóval, hogy itthon egy csomó, szóval itthon nem jutna eszembe, nem tudom, sárkán repülni, vagy raftingolni, vagy ilyesmit, mert ugye éli az ember a kis megszokott hétköznapi életét, de amikor utazom, akkor mikor ott van egy ilyen lehetőség, akkor így mindig ráugrok, és valaki ki akarok próbálni. Szóval valószínűleg sokkal több dolgot bevállalok utazás közben, mint itthon. És nagyon jók ezek az új impulzusok folyamatosan.
Engem nagyon érdekel az, hogy mikor kaptál rá az utazás ízére, és hogy lehet-e egyfajta függőséget benn szenvedni az utazástól? Van-e ilyen?
Én még egyetem alatt kaptam rá, amikor először elmentem nyugatra, és akkor így az ember megtapasztalta ezt a nagy szabadságot, meg hogy így utazik. És én úgy érzem, hogy elég függő lettem, és eddig úgy értelmeztem a függőséget, hogy eddig úgy gondoltam, hogy olyan szempontból vagyok függő, hogy így egyre nagyobb dózis kell, mint valami kábítószerből, vagy nem tudom, hogy így egyre egzotikusabb, meg távolabbi helyeket kell felkeresni, hogy az ember így jól érezze magát. És most az elmúlt heteknek a nagy tanúsága az volt, hogy az egyáltalán nincs így, mert szóval most rájöttem, hogy az utazás azért nem arról szól, hogy mit lát az ember, meg milyen nagy kunsztokat tud kipipálni, hanem egyfajta ilyen képesség arra, hogy meglásd magad körül is akár az újdonságot, meg felfedezd dolgokat, meg szóban legyed emberekkel, akár így a Szomszéd utcában, szóval inkább egy ilyen felfedező képesség. És ezt nagyon jól ki tudtam élni így itthon is a elmúlt hónapokban.
Igen, én láttam folyamatosan a posztjaidat, hogy bejártad Magyarország különböző szegleteit. Mesélsz egy picit most erről a hazai utazásról, hogy volt neked ebben valami érdekes felismerés? Nyilván, ami hozta ezt a tapasztalatot, amit mondasz, hogy itthon is ugyanúgy meg lehet találni, nem biztos, hogy annyira messze kell menni.
Én korábban is egyébként már elkezdtem egy pár éve ezt, hogy járom az országot, és azt vettem észre, egyrészt egy csomó mindenről nem tudunk, hogy mennyire jó helyek vannak, ilyen természeti szépségek is, meg ilyen épített dolgok is, meg amiket nagyon szeretek, ezek a kis magány temények, én imádom a megszállott embereket, és akkor azt találkozunk olyannal, akinek évtizedek óta gyűjti a dobukat, találkoztam olyan bácsival, akinek a öntött vaskályha a szenvedélye, és Erdélyből gyűjtött össze gyönyörű régi öntött vaskályhákat, vagy valaki éppen az orosz fényképezőgépeket gyűjtögeti, és így sorolhatnám, és akkor nekem ilyen nagy élmény így találkozni ezekkel az emberekkel, felgöngyölíteni, hogy egyáltalán hogy alakult ki ez a hobbiuk. Szóval engem nagyon inspirálnak ezek a beszélgetések meg emberek, hogy jó ilyen megszállottakkal beszélgetni.
Én már nagyon régóta követem a blogodat, szerintem, mert ugye nekem is 10 évvel ezelőtt indult el a blogom, és akkor ott nyilván körbenéztem, hogy akkor ki mit, milyen témában vezet, és azóta gyakorlatilag vetem, hanem is most mindennapos szinten, de hogyha valahova utaznék, vagy így ugye a Facebookon is követlek, és ez az merült föl bennem, hogy miért kezdted el vezetni, és hogy mit adott neked a blogolás, mert hogy nagyon sokaknak sok mindent adott, és hogy ez is egy érdekes történet.
Én még 96-ban kezdtem el írni, valószínűleg az első ilyen ősbloggerek egyike vagyok, még ez a szó, hogy blog, hanem ilyen travelognak hívták, ilyen úti beszámolók, szóval senki nem influencerkedett, hogy úgy mondjam pénzért, hanem az volt, hogyha valaki utazott, akkor így majdnem mindig ilyen naplószerű volt, hogy első nap, ezt csináltam, ide mentem, ott csináltam, szóval, és akkor, ha mondjuk valaki más utazni akart, akkor ezekből a naplószerű bejegyzésekből tudott ötleteket meríteni. Az utazás blog legalábbis így indult el. Azt hiszem, ilyen szépségblogok, meg gasztroblogok még nem annyira voltak abban az időben. És hát én először e-mailekben küldtem el ezeket barátoknak, és akkor valaki összegyűjtött őket, és akkor lett belőle egy weblap. Úgyhogy nem is az én ötletem volt eredetileg. És akkor egyre többen olvatták, rokonok, barátok, stb. És ugye Facebook óta meg mindenféle ismeretlen emberek. És hát egyrészt nekem is jó, mert ebben a korban már mindent elfelejt az ember, szóval tök jó, hogy visszaolvasni. Mert hogyha valaki most rákérdez, hogy nem tudom, Éva, figyelj, megyek Perúba, akkor én már nem tudnám egy napi szinten visszidézni, hogy én mit csináltam, és akkor mondom, hogy ott van a beszámoló, olvasd be, szóval azért ennyi utazásnak az összes részletét ugye nehéz felidézni. És meg én egyébként is egy kicsit ilyen grafomán vagyok, mondjuk ikrek lévén, én nagyon szeretem így leírni a dolgokat, és amit még így nagyon szeretek, hogy így másokat inspirálni nekem, nincs családom, nincs gyerekem, és akkor egy kicsit ez egy ilyen tyúkanyóskodás így mások fölött, annyira jó, mikor így visszajönnek az olvasók, hogy ugye Éva, most miattad mentem el, és olyan jól éreztem magam, és akkor én így nagyon boldogan vigyorgok magamba, úgyhogy én nekem leginkább én ezért csinálom, szóval nem ilyen anyagi megfontolásokból.
Hát ez érződik is, hogy a szerelem gyereked, mert hogy minden egyes blogposztod nagyon alaposan és nagyon igényesen van kidolgozva, szóval így öröm olvasni. Tehát nem csak hasznos és praktikus infok vannak benne, hanem nagyon klassz történetek, sztorik is, úgyhogy igen, ebben látszik, hogy sok munka van meg, ugye a szíved, lelked is benne van. És én most nagyon kíváncsi lennék arra, most egy praktikára, hogy te hogyan pakolsz, mert hogy sokan rengeteg bőröndel mennek, akár párnapos utazása is. Én mondjuk ilyen minimalista pakoló vagyok, tehát én csak bőröndöm van, és bőven elég nekem nagyon sokáig, de te hogyan készülsz? Mi az, ami mindenképpen nálad van, amikor utazol?
Hát a pakolást alapvetően meghatározza, hogy autóval megyek, vagy repülővel. Hogyha repülővel megyek, akkor elképesztően minimalista módon tudok pakolni, mert hogy ugye cipelni kell.
Igen.
Ezért így egyre ügyesebben kidolgoztam azt ugye az évtizedek során, hogy lehet minél kevesebb dologból így, mit tudom én, 6 hetet utazni.
Na mondd, kíváncsi vagyunk rá.
Igen, egy konkrét listát kérünk.
Igen, van a weblapom, ami konkrét lista, úgyhogy sőt, még videón is van erről.
De a travelina.hu egyébként az oldal, hogyha...
Belinkeljük mindenhova, ismeri. Travelina.hu, igen, igen. De néhány dolgot azért mondj el a listádról. Ha már pakolsz, igen, mi az, ami mindenképpen pakolsz?
Kis közepes kézitáskával megyek, amit húzni is lehet, meg a hátamra is venni. Azért kell, hogyha mondjuk lépcsőn kell fölmenni, nincs valahol lift, akkor jó, hogyha a hátára veszi az ember, de lehessen húzni, amikor lehet, ugye. Úgyhogy itt kezdődik a praktikum. Hát viszek... a ruhaneműkből én nem viszek olyanokat, hogy hát, ha kell. Szóval ez a lényeg a pakolásban, hogy soha nem kell olyat vinni, ami hát, ha kell. Azt kell vinni, ami nem vagyok meg. Szóval csak ami nagyon fontos.
Hú, de
szóval,
erős, de jól megfogalmaztál.
Már az, hogy esetleg majd szükség lesz magas sarkúra, mert majd megyek olyan helyre, nem. Szóval akkor elmegyek ugyanabba a szandálba, amivel túrázok az erdőbe. Most szóval nem éri meg azt, hogy engem idegen emberek most mennyire csinosan látnak egy szórakozó helyen, vagy egy bárba, egyébként sem járok ilyen helyekre. De az nem éri meg, hogy én azt utána hetekig cipeljem azt a magas sarkút megérni. Hát ugye most ugye a mai Instagram világban már kénytelen az ember legalább egy szép ruhát vinni, hogy legyen egy Instagram fotója. De ez többi egy-két évben van így. Most ezt is csak viccből mondom, én egyébként nem szoktam szépen felöltözni Instagram képekkel, szóval nincsenek ilyen szép hát karimájuk alapjainja, meg ilyesmi. Úgyhogy nálam így abszolút a praktikum az első, szóval viszek egy darab zárt cipőt, amiben tudok túrázni, egy darab túraszandált, meg egy darab műanyag kapucsot, amiben tudok zuhanyozni, meg így a szállodába este ellenni. Szóval ez a cipő, szóval ebből mindig csak ez a három. És akkor... így tovább, szóval, hogy mindenből például nem tudom, sampon, meg habfürdő, meg stb. Mindenből ilyen icike-picike, pont annyit viszek, amennyire szükségem van. Viszek általában eleget az egész útra, mert hogy nekem minden allergiám van, hogy saját dolgokat viszek, amiket ismerek, de szépen kivicskélve, szóval nem ilyen nagy műanyag vigyókba.
Hogyan tervezed az utazásaidat? Mert te nem ilyen pár napokra mész el az esetek többségében, hanem több hétre, ahol ugye sok minden látnivalót megnézel, és hát ezek általában, sőt, vagy szinte minden esetben nem azok a tipikus turista látványosságok, hanem nagyon klasszul kitalált desztinációk. Mesélj egy picit arról, hogy te hogy tervezed az utazásaidat.
Igen, ezek a hosszú utazások így két dologból jöttek. Az egyik az, hogy hát ugye amíg dolgoztam, azért 10 évvel ezelőttig múltjánál dolgoztam, és akkor nekem csak annyi problém volt, mint másnak. És akkor, ha elmentem valahova, akkor ugye volt 2 hetem, és most így visszatekintve azt látom, hogy így azokat az országot, amiket még akkor láttam abban az időszakban, egyiket sem láttam úgy igazán. És akkor most már nem akarom a hibát elkövetni, hanem ha elmegyek valahova, akkor először így végignézem, miket akarok megnézni, és akkor annyi időre megyek, szóval nem az, hogy előre eldöntöm, hogy 2 hét, és akkor abba próbálom bezsúfolni, hanem előbb megnézem, hogy mennyi láhint valóban. Így érzem a repülőjegyet, valahoz igazítom. És hát mindig először fogok egy útikönyvet, tehát megcsinálom a bázát a dolgoknak. Ja, elnézést, akkor még egy dolog, ami motivál erre, hogy mindig kevesebb repülőjegyből kelljen gazdálkodni. Környezetvédelmi, meg anyagi okokból is. Úgyhogy akkor inkább, ha elrepülök egy másik földrészre, akkor ott így összekombinálok több országot sokszor, és akkor egy egész régiót bejárok, és akkor úgy jövök haza. Szóval mindig elkezdtem, megírom a vázát az utazásnak, így a fő látnivalókból, amik benne vannak az útikönyvekben, és akkor utána így, hogy úgy mondjam, travelinásítom, hogy ilyen egyedi dolgok is legyenek, hogy akkor feltúrom a netet mindenféle izgalmas kis apróságokért, különböző blogokból, megkérdezek ismerősöket, más bloggereket, innen-onnan. Nagyon sokszor megkérdezem az olvasóimat is, hogy miket nézzek meg, mert sok helyen jártak, ilyen nagyon aktív és sokat utazott közönség, úgyhogy legvalószínűtlebb helyeken szoktak meglepni, hogy így bejelentkezem, és akkor tudnak adni ötleteket, hogy volt, hogy Alaszkában egy ilyen icike-picike városban jártam, és akkor valaki rám írt, hogy melyik kávézóba jó a sütemény. Úgyhogy ez egy kicsit ilyen oda-vissza dolog, hogy nem csak én látom előket a tanácsokkal, hanem ők is engem, az egy ilyen nagyon-nagyon jó csapat, akik arról nem is beszél, hogy nagyon sokszor meghívnak, szóval volt legutóbb, amikor Japánban jártam, akkor az egyik olvasóm, akivel az életemben nem találkoztam, csak szereti a blogot, meghívott egy hétre, és akkor nála laktam Kyoto-ban, és ez is elég gyakori.
Na jó fej, az utazás volt, amikor megkerestél valami macskát, aki irányít egy vasútállomást, hogy emlékszem egy ilyen sztorira, amit tudom, valami sajtóúton beszélgettük, hogy valahol van egy macska, aki a állomás főnök.
Igen, abból elég nagy kalamajka lett, mert Japánba mentem, és akkor volt ez olvastam valahol, hogy van egy állomásfőnök macska, és ez így nekem nagyon megtetszett. Úgy akartam a történetét bogozni, és akkor írtam a Hely Turisztika Hivatalnak, és akkor mondták, hogy jó, akkor szerveznek nekem oda egy ilyen kis sajtóutat a macskához, és akkor kiderült, hogy a macska nem dolgozik el minden nap, hanem vannak szóval. Ugye nekem át kellett írni egy kicsit úti tervet, hogy alkalmazkodjak a cicának a munkaidejéhez, és akkor még rájött erre az egész a japánoknak az a ugye borzasztó udvariasak, meg így kicsit ilyen körülményesek, és akkor kiderült, hogy nem csak a Városi Turisztikai Hivatal képviselőjén jön, hanem a helyi vasútársaságnak is akkor jön a vezetője, és mivel ott egy magasabb rangúr jött, mint a várostól, akkor ez a várostól még egy embernek kellett jönni, úgy, hogy megfeleljen annak a rangnak. A végén egy egész kis delegált hívottam magam köré, és így mentem
macskát
megnézni, szóval nagyon biztos volt. De az egész történet annyira jellemző Japánra, úgyhogy én egy kicsit jól szórakoztam, és ez sok kép készült a macskáról, meg készült egy jó kicsika a National Geographic-ra.
Bocsánat, igen?
Az a célom, hogy minden földrészről becsempésztek egy macskát a National Geographic-ra, úgyhogy már több macskás cikkem jelent meg.
Nem ilyen csak cél, ki mit gyűjt, ugye? Ki bélyeget, ki macskákat a világ különböző pontjaira, aki meglátogat. De hogy ugye mondtad, a japánoknak ez egy mondjuk úgy furcsasága, és most azért fogalmazok így, hogy furcsasága, mert hogy pont azt szeretném kérdezni, hogy mesélj egy-két furcsaságot még más nemzetről, vagy ami utazásaidon valami fura volt. Nem is feltétlenül nemzet, hanem az utazásaid közt egy-két ilyen furcsa sztorit, ami eszedbe jut.
Hát a legextrémebb történet az Laosban volt, ahol a helyi idegenvezetőről kiderült, hogy Moszkvában tanult, és akkor én, mivel még így a gyerekkoromból emlékeztem egy pár orosz kifejezésre, sőt, el tudtam énekelni a Puszik de Búgy a Conce című dal, ezért én ilyen kiskedvence lettem a csoportból, és meghívott a családjához vacsorára. És hát ez azt jelentette, hogy egy ilyen kis kunyhóban ültünk, és egy gyékényen, és egy közös lábosból kellett békalevest analazni. egy ilyen nagy kondérból ott így a szélén ott voltak a békák, így kikandikáltak, okay. És hát ugyanabból a kondérból levett mindenkit, mindenkinek volt egy kanál, és akkor így közösen kanalaztuk. És hát egy ilyen helyzetben az ember ugye nem mondhatja azt, hogy egyrészt ez így higiéniailag, ez így azt hiszem, hogy
megkérdőjelezik,
egyek egy tisztes lábosból, másrészt pedig ugye nem a kedvenc fogásaim egyik a békaleves, mint ugye az ember magát is így, és hát muszáj volt. Mert hát gyakorlatilag ugye ez egy kitüntetés volt, hogy a családdal lehetek. Úgyhogy volt egy pár ilyen kicsit váratlan helyzet, de pont az a jó az utazásokban, hogy ezeknél így meg kell felelni, és akkor túlendülni rajta.
És ételek esetében most mondtad ezt a békalevest. Volt meg olyan furcsaság, amit ettél valahol?
Hát nem. Igazán, amikor így nem vagyok rákényszerítve illemből, akkor nem nagyon szoktam húszágokat kenni. van egy ismerősöm, aki mindig azt mondja rám, hogy Disney-szindrómában szenvedek, szóval azt jelenti, hogy amilyen cuki állat, azt én egyáltalán nem bírom megenni, szóval nem eszek nyulat, meg őzet, meg vadat, meg semmi ilyesmit. De mindig úgy vagyok vele, hogy azokat az állatokat, amiket fotózok inkább, azt nem eszem meg. Úgyhogy mindig így kiakadok, amikor mondjuk elmegy, van egy safari, teszem azt Afrikába, és akkor feltálalják a végén a zebrát, meg a zsirát, amikor ezeket nem nagyon bírom. Úgyhogy én nem szoktam nagyon egzotikus dolgokat tenni.
Mi a következő úti terved egyáltalán, hogyan lehet ebben az időszakban tervezni?
Hát hétfőn indul a Grácsba, és ez a legtöbb, amit terveztem így egyelőre. Uh-huh. Ahhoz képest, hogy máskor ilyenkor már van, nem tudom, 3-4-5 úti terv előre, ugye a fejemben, meg vannak a repülőjegyek. Most egyáltalán nem tervezek, most igazán egy napról napra élek, hogy kb. Mindig a következő hetet látom előre, és akkor eddig csak így Budapest környékén mászkáltam, és akkor most elmerészkedek Ausztriáig. Voltam megrátva korábban, és egyébként nagyon jó a járványhelyzet, úgyhogy úgy voltam vele, hogy, hogy akkor egy hét Ausztria, az mindig jól jön. És utána nem tudom, szóval nem is veszek most repülőjegyeket, mert engem a járvány pont Chilében ért márciusban, és onnan kellett így menekülni kvázi. És ez egy kicsit volt, igen. Kicsit stresszes volt, hogy egy 6000-es utat így megszakítani, és akkor így lerágni a körmemet a repülőtéren, hogy most még elindul-e az a gép, vagy nem. Az utolsó géppel jöttem, amivel lehetett. És hogyha arra nem tudtam volna feljutni, akkor hónapokra kinrakadtam volna. Úgyhogy én most, amíg így nem állnak be a dolgok, addig nem nagyon tervezek a repülős utat. Mert ugye most látjuk, hogy országok nyitnak, akkor visszaszigorítanak, ez változik, az változik. Én úgy vagyok vele, hogy addig kielvezem azt, amit itthon lehet meg a környéken, aztán majd folytatom, hogyha helyreállnak a dolgok.
Tehát, hogyha mások is mondjuk úgy döntenek, vagy a hallgatóink úgy döntenek, hogy okay, akkor külföldre most nem tudnak, vagy nem akarnak menni, akkor fel lehet fedezni a hazai különleges helyeket, és hát érdemes akkor a blogodat követni, illetve a Facebook, valamint az Instagram oldaladat, mert szuper leírások is, nagyon klassz képek vannak. Én még annyit kérdeznék erről egyrészt, hogy milyen útravalót adnál, de hogy ebbe belecsempésznék ebben a mondatban még egy kicsit több mindent, hogy szerinted mi az utazásnál az, amitől így meg tudjuk élni azt az utazást, meg tudjuk élni az élményeket, mindegy, hogy Piripócson vagy éppen Laosban. Tehát amikor, igen, nem is mondok erről többet, szerinted hogyan tudjuk megélni az utazásainkat, amit mondjuk tanácsba is adnál a minket hallgatóknak?
Hát én nekem, amik ilyen vezérelveim így a utazási dolgokban is, meg az életben. Szóval egyrészt két dolgot mondanék. Az egyik, hogy ezt főleg a múlt is életem után tanultam meg, hogy így abszolút nem foglalkozom azzal, hogy ki mit gondol, hanem megyek a magam feje után, és ez így van az utazásban is, hogy nem, ha nem oda kell mennem, ami a legnépszerűbb, meg a legfelkapottabb, meg a legtöbbet szembe jön az Instagramon, hanem ami az embernek meg kell kérdezni magát, hogy mi az, ami eddig boldoggá tette, hogy az a természet, vagy a nagyváros, vagy a vízpart, vagy a hegy, és akkor oda menni, ami ahova hív a szívünk, és nem oda, ami, hogy ugye mivel lehet villogni, vagy mit gondolnak mások. Uh-huh. Amit még, a másik, amit így fontosnak tartok, hogy egyébként ezen pont mostanában, ilyen napokban nagyon sokat gondolkodtam, hogy amikor találkoztam ezekkel a jópofa gyűjtőkkel, meg ilyen aranyos bátyukkal, akik mindenféle gyűjtenek, hogy nem azt szerint kell elindulni, hogy mi fotózható jól, mert én látok egy ilyen trendet, hogy ami nem egy ilyen Instagramra kitehető élmény, az már nem érdekes, mert ugye mindenki oda megy, ami jól fotózható. Nem tudom, hogy ez így világos ez, szóval, hogy elmegy a levendula mezőre, meg a nem tudom, a szép tópartra, de nem ülnek le egy dobokat gyűjtő 70 éves bácsival, pedig iszonyú érdekes végighallgatni az ő élettörténetét. De hát ebből nem lesz egy Instagramos kép, azt tudni.
Hát, hogy lehet, hogy leülnek, csak ez nem ilyen shareable, de hogyha valaki nem ül le, akkor érdekes, tehát, hogy az emberekkel beszélgessünk, vagy teremtsünk kapcsolatot az utazások során erre. Erre is hát célzol, ebben ismerjük meg.
Igen, az emberekre is, meg hogy vannak olyan helyek, amik nem annyira látványosak, vagy annyira izgalmasak, de így fotón, de hogy de mégis nagy élményt tudnak adni. Szóval, hogy nem, én azt látom, hogy túlságosan elmentünk ebbe az irányba, hogy csak az ilyen vizuálisan szép utazási célpontokat keressük, pedig azért nem erről szól igazán, szóval, hogy azért 20 évesen így utaztunk, meg 10 évesen így utaztunk, hogy ami nem kerül ki az Instagramra, az már nem utazás, hanem szóval vissza kellene térni az ilyen igazi felfedező típusú, autentikusabb élményekhez.
Ugyanúgy, hogy akkor az embereknél nem csak a külcsíny, hanem a belbecs is számít, az utazásnál is ugyanezt van.
Igen, mert igen, erre később is emlékezni jó szívvel.
Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, mindenképpen elgondolkodható, meg nagyon érdekes helyszíneket ajánlasz, és érdemes felfedezni, és hát nem csak a tájat, hanem embereket is. És hát, ahogy te is mondtad, kövessük azt, amit a szívünk diktál, illetve amit szeretnénk, és nem azt, amit éppen mások nagyon felfedeztek már helyettünk is, és akkor oda megyünk, és csak egy fotó, hanem amihez éppen kedvünk és emóciónk van, nyugodtan fedezzük fel, mert hogy Magyarország is tartogat bőven rengeteg kincset, csak merjük felfedezni. Nagyon-nagyon szépen köszönjük a mai szépen beszélgetést. Köszönjük szépen, Iva. Sziasztok!
Sziasztok, egy hét múlva találkozunk.